Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcs kézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és Temérdek érdekesebbnél érdekesebb témával. Attila, én felkínálom a lehetőséget, hogy válasz, mivel kezdjük. Fradi, Veszprém, Siófok, Tatabánya és Gyukics. Vége láthatatlan a témák sora. Melyikkel kezdjük?
Hát szerintem kezdjük most a fiúkkal, mert végül is a tatabányai bejelentés volt az első, ugye, amiről itt szó esett, hogy megtalálták az új edzőt, a Vladan Matic helyett, a Gyukics személyében, akiről már múltkor pont szót ejtettünk, mert felvetetted, hogy
de várjál,
egy edző, aki ilyenkor előkerülhet.
Az de várjál, emlékszel-e, hogy minek kapcsán? Hát ennél sokkal viccesebb a sztori. Kinek kapcsán vetettem fel, emlékszel még?
Nem.
Hát Uros Bregár kapcsán.
Igen.
Közben a Siófok.
Ja, igen, a Krim Ljubljana akkor menesztette pont a Bregár.
Bizony, és azóta mindketten Magyarországon dolgoznak, hát ez egészen hihetetlen, és valóban a sorban az első Dragán Gyukics volt. Hogy találtak rá a tatabányaiak, nem tudod?
Hát én azt hiszem, hogy ugye volt egy olyan, vagy van egy olyan helyzet, hogy mindenképpen egy olyan edzőt kellett keresniük, aki most be tudja fedezni a szezont, és az én tudomásom szerint a jövő évre már megvan a jelölt, aki most viszont nem tudott még szabadulni. Tehát egy olyan edző kellett, aki így be tud ugrani, és van ebben gyakorlata. Mert ugye az egy dolog, hogy valaki szabad éppen is, és el tud vállalni egy csapatot, de azért ez a fajta mesterség, amit a Gyukics azért magas szinten művel, hogy beugrik olyan helyekre, ahol éppen valamilyen krízis van, vagy kiesik az edző, vagy kidobják az edzőt, vagy valami probléma van, és akkor egy pár hónapig ott megpróbál rendet rakni, kisimítani a viszonyokat, aztán távozik. Ebbe azért nem hiszem, hogy van olyan edző a kézilabdában, akinek nagyobb tapasztalata lehet, mert azért ez egy külön pálfaja az edzősködésnek, és azt hiszem, hogy ez vezetett végül is, ez az út vezetett el Gyukicshoz, de hát erről nyilván csak sejtéseink vannak. Az viszont biztos, hogy azért egy ilyen csapathoz ilyenkor találni egy edzőt, az egy nagyon nehéz feladat, különösen úgy, hogyha egyébként van egy elképzelés már a következő évre, és ugye azért Tatabányán...
De várj, te tudod, hogy kiben gondolkodnak?
Én tudom, hogy kivel gondolkodnak, de nem...
Nem mondod el.
Nyilvános. Igen. Értem. És ugye azért is fontos ez, mert azt is tudom, hogy a csapatépítés terén is előre haladott ötletek és kontaktok vannak, tehát jövőre azért úgy tűnik, hogy sikerül majd megerősíteni a csapatot is. Tehát nem mindegy, hogy azért ki az az edző, aki most ezt az évet valahogy végig dolgozza még avval a csapattal, amelyiknek egy jelentős része valószínűleg nem lesz itt jövőre.
Értem. Tessék, akarsz tippelni? Játszunk tippelőset. Dragán Gyukics 1986 óta edzősködik. Tippelj, hogy hány állomás helye volt.
86 óta? Hát 86. Azért az már mondjuk 25-35 év.
És figyelj, az első melója az 7 évig tartott, ami gigarekord egyébként a pályafutásában. Utána 6, és utána egy kicsit felgyorsult a folyamat. Ennyit segítek.
Igen. Hát azóta legalább mondjuk 15 biztos volt.
De közel jársz, meg 21. Egész pontosan 21 a csapatok, különböző csapatok száma, és ebben két pixegedes edzősködés is benne van, egyszer 2000 és 2003 között, egyszer meg 2009-2010 ott egy évig volt a Szeged edzője, tehát hogy ismeri a magyar viszonyokat, legalábbis tud magyarul is, ugye azért ez is nagy előny egyébként, hogy óriási tapasztalat.
Óriási tapasztalat rendelkezik, és ha valaki ismeri az összes ország kézilabdája gyakorlatilag, akkor az ő. Tehát amikor éppen nincs csapata, akkor ő minden világversenyen ott van, szoktunk vele találkozni EB-ken, VB-ken, Final Four-okon, tehát abszolút képen van női férfi fronton is. De hát ennek a, mondom, ennek a edzősködési al műfajnak, amit ugye több éve csinál, hogy rövid ideig vállal el csapatokat. Az egyik legfontosabb követelménye, hogy napra kész legyen mindenhol, ahol éppen bármi történhet.
Figyelj, Jordánia, Macedónia, Portugália, ott Madeira, Nagy-Britannia, Izrael, elképesztő figura. Tehát komolyan mondom, hogy ilyen rejtőjenői sztoriai lehetnek. Egyszer beszélgessünk vele, mert mi mindent tapasztalhatott a világban, tényleg ez marha érdekes lehet. Hát nagyon szurkolunk neki, hogy valamit hozzon ki a tatabányából. Egyébként én összefutottam Marosi Lacival és Kontra Zsolttal azon a magyar-bosnyák felkészülési meccsen, amit Érden rendeztek, és ott Lacinak volt egy jó félmondata, azt mondta, hogy ennél csak jobb lehet, ami most van. Tehát végül is nem lehetetlen a küldetés, mert most annyira mélyen van a tatabánya, hogy tényleg ennél csak jobb lehet.
Így van, és azért ugye az idő nekik dolgozik, mert azért csak felépülnek a játékosok, meg egy kicsit stabilizálódik a dolog. Tehát most azért minden összejött, és lelkileg is azt hiszem eléggé össze vannak törve a fiúk. Tehát itt azért lesz egyfajta ilyen mentális gyógyítás, amiben szerintem biztos nagy tapasztalata van Jukicsnak, mert mondom, sok ilyen félresiklott vagy szárnyaszeget csapatot vett már át így közben.
Így van. Na, hajrá, Dragan Jukic! Hamarosan meg tényleg becserkészünk az extrába, és akkor beszélgetünk vele, mert egyébként nagyon... Csak majd megvárjuk, hogy legyen valami tapasztalata tatabányán. Na jó, akkor viszont javaslom, hogy maradjunk férfi vonalon, nem? És akkor jöjjön a veszprémi bejelentés. Lehet?
Igen, persze.
Jó, na, tehát egy sajtótájékoztatót tartott a Telekom Veszprém, és Nagy Laci bejelentette, Nagy Laci és Csík Zoltán, ugye ők voltak jelen a klubtól, bejelentettek 4 igazolást, meg még pluszban ugye Márgucs hosszabbít 2024-ig, és akkor mondom a neveket, hát Fazekas Gergővel kezdjük, mert szerintem a legérdekesebb az összes közül ő, Fazekas Nándi kis nagyfiáról beszélgetünk, ugye aki a kis Veszprém, Éles Józsi féle veszprémi csapat alapembere most már második éve, és irányító poszton játszik ellentétben ugye az egykori zseniális kapus édesapával. Nos, ő 4 éves szerződést írt alá a Veszprémhez, és ebből 2 kölcsön lesz, ezt már tudjuk, és valószínűleg Plockban én ezt olvastam aztán, de ez még nem biztos, de hát hosszú távon abszolút számolnak vele. Aztán jön még a 25 éves szerb válogatott beálló Dragan Pecsmálbek, hogy kell őt mondani?
Pecsmálbek,
ugye, aki a Nantban játszik jelenleg. Aztán jön egy 26 éves egyiptomi átlövő irányító Yehia El-Dera, ő a Zamalekben játszik, és egy fehér orosz jobb szélső is, Mikita Vailuapu. Vailupau, egész pontosan, hogy szépen mondjam, a Brestből, egy nagyon fiatal srác. No, hát ez a bejelentés, és hát gondolom, hogy számodra is Fazekas György a legérdekesebb az összes közül.
Hát nyilván érdekes az a Nándi miatt, meg egyáltalán, hogy egy ilyen tényleg nagyon tehetséges gyerekre már odafigyelnek ilyen nagy klubnál. De hát valójában a Veszprém szempontjából ez a legkevésbé érdekes bejelentés, mármint úgy a Veszprém szempontjából, hogy a következő évi csapat erősségét tekintve, de mindenképpen is azt hiszem, hogy ez a folytatása annak a stratégiának, amit most már látunk több játékosnál a Veszprémnél, hogy fiatalon a magyarokat megpróbálják odahozni, kölcsönadni, és hogyha beleérnek ruhába, akkor visszahozni a klubhoz. Reméljük, hogy ő is úgy fog fejlődni, hogy két év múlva, vagy egy év múlva, amikor visszahozzák, akkor meghatározó ember tud lenni, mert valószínűleg arra nem érdemes visszahozni, hogy olyan ember legyen, aki csak mondjuk a bajnokikon játszik egy kicsit, mint a Lukács például, vagy az Ilics, mert arra ez a két-három fiú itt lesz, és fog fejlődni. Úgyhogy az szerintem a terv, hogy amikor visszajön, akkor legalább annyira versenyképes legyen már, mint például mint a Szita például, aki ugye úgy került ki, vagy a Máté Dominik, hogy még csak bontogatta a szárnyait, de ma már úgy tekintünk rájuk, mint olyan játékosok, akik bármelyik nagy klubban megállna a helyét.
Szerinted, járható a másik út? Most ezen gondolkozom, miközben hallgatlak, hogy tényleg Szita, Máté esete bizonyítja, hogy ez egy jó út kimenni, és pár évet játszani, izmosodni a BL-ben, nemzetközi poronon, és visszajönni. Szerinted Lukács és Ilics be tud innen épül? Ugye Ilics egyébként volt légiós, ugye Brestben, és ő hazajött. Nemrég egyébként most közvetítettük az U20-as válogatottban a németek elleni meccsét a csapatnak, nagyon jó kis meccs volt, X lett a vége, és mind a ketten ott voltak, meg Fazekas Gergő is irányítóként. De most úgy elgondolkodtam, ahogy hallgattalak, hogy azért ezek a percek elegendőek a BL-ben?
Hát ez szerintem egy idő után őket is ki kell majd kölcsönözni. Picit úgy, mint a Liget vár itt.
Ugye? Aki, igen.
Ugye, ha jól emlékszem, hogy volt egy ideig, akkor kölcsönadták, és akkor
így van, igen.
Nyilván ott a jelenlegi keretben is kellenek fiatalok, de lehet, hogy ez a két gyerek mondjuk egy-két évig itt lesz, akkor kiküldik külföldre, addigra hoznak az utánpótlásukban másik két ilyen fiatalt. Ez lehet egy jó modell, és a végén elérkezni oda, hogy egyre több magyar játszik majd a csapatban. És azért, hogyha most megnézzük a többi igazolást, akkor teljesen, tehát anélkül, hogy most értékítéletet mondanánk, hogy ez jó vagy rossz, vagy mi történik, azt meg lehet állapítani, hogy gyakorlatilag egy új fejezet kezdődik a Veszprémnek az életében, mert amikor megszokhattuk korábban nagy bejelentések, akkor jön egy Palmarsson, jön egy Ilics, még annak idején egy Nagy László, jön egy Lauge.
Mahé, így van, csupa.
Olyan nevek, akitől dobja magát mindenki a világon, hogy hoppá. Ezek a fiúk, akiket most igazoltak, ezek nagyon jó játékosok, akik ismerik a kézilabdázást kicsit belülről vagy közelebbről. Egyértelműen azt mondják, hogy igen, ez jó választás. A Váljupov is, az Eldera is, a ki volt a harmadik, a segítsen, most ki is ment a fejemből.
Neked Pechmálbek.
A Pechmálbek, így van, ő is. Abszolút jó játékosok, abszolút beleillenek a keretbe, azokra a posztokra érkeznek, ahol valóban meg kell erősíteni egy picit a csapatot, de azért nem azok a nevek, amiket az előbb felsoroltam, tehát egy új stratégia van kibontakozóban, hogy vége annak, hogy sztárokat igazolunk, nem csak azért, mert ugye a sztárigazolás az nem csak azt jelenti, hogy akkor baromi jó játékosaink vannak, hanem ez egy marketing kérdés is, amikor azt mondod, hogy nálad játszik a Palmarsson, akkor te egy a Barcelonával, a PSG-vel, vagy a Kiel-lel egy rangsorba levő sztárokat foglalkoztató klub vagy. Attól még persze lehet, hogy nem te fogod nyerni a BL-t, mint azt látjuk is, hogy nem feltétlenül azok nyerik, akiknél a legjobb játékosok vannak. De minden esetre most láthatóan egy változás következett be, olyan játékosokat hoznak, akikben fantáziát látnak, és nem az a fő szempont, hogy egy jelenleg óriási névnek tekinthető játékosokkal építsék a csapatot. Úgyhogy ez mindenképpen egy új dolog, és kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog hozni. Reméljük, hogy a kisebb nevekből, de jobb csapat lesz. olyan értelemben jobb, hogy közelebb kerül a BL megnyeréséhez, mert nyilván, hogy azért a célnak ennek kell maradnia. Tehát azt nem nagyon gondolom, nem beszéltek erről a Veszprémiek, ha jól tudom, ezen a sajtótájékoztatón, de azt nem gondolom, hogy alábadnák a céljaikat. Tehát,
biztos, hogy nem, igen.
És azon a szinten, ahol a Veszprém jelenleg van, nem lehetnek más célok, csak azok, hogy minden sorozatot, amiben elindulnak, magyar bajnokság, kupa, BL, azt megnyerjék.
Hát nézd, most azon gondolkodom, hogy ha az elmúlt éveket vesszük figyelembe, akkor nem nagyon tudott tehát olyan csapat győzni, amelyik a régi Veszprémi stratégiát választott, hogy összevásároljuk a világsztárokat. És ugye talán a Paris Saint-Germain követte ezt a taktikát, és ugye nekik pont még nem jött össze a BL győzelem.
Hát azért figyelj, most nem? A Várdás topje azért az elég sok világsztárt vásárolgatott az évek alatt, és azért nyert két BL-t. Azért a Kielce is szeret vásárolgatni hát, nagyászokat. Egyébként most a Kielce...
Hát de nagyászok, oké, rendben, de nagyászok azért most vannak. Tehát azért a Veszprémnek van egy Laugé, tehát van egy Corrales-e, tehát ez abszolút top sztárok.
Hát igen, tehát, de az új igazolásaik nem ezekbe a kategóriákba tartoznak.
Na de figyelj, te velem ellentétben lehúztál pár évet a pályán, de valahogy én úgy tapasztalom az összes csapatsportágban, hogy akkor jó egy ilyen csapategység. Csupa világsztárból nem lehet csapatot csinálni, mert akkor ott mindenki óriási királynak képzeli
magát. Ez nem feltétlenül így van, nem? Mert világsztárja válogatja, hogy mennyire jó csapatember, mert azért a Kilt megnézed, azért csak megnyerték a BL tavaly, és nem nagyon tudsz olyan játékost mondani a keretükben, aki nem világsztár.
De ők ott váltak világ, oké, de nem úgy lettek világsztár, tehát a Kielben majdnem mindenki hosszú-hosszú évek óta ott játszik, egy szisztematikus, nem közösségépítés részei, nem beledobálják, mint a...
Hát persze.
Gyere ide, világsztár.
Azért mondom, hogy ez világsztárja válogatja, de a Barcelonára se lehet azt mondani, hogy kezdőkből építik föl a csapatokat.
Nekem ez összességében szimpi, és én is azt, amit te mondtál.
Igen, én abszolút egyetértek ebben, hogy ez jó megoldás lehet, de az is igaz, hogy azért a klub presztízsének kellenek a sztárok is. Most még van belőlük egy pár, reméljük, hogy maradnak a következő időszakban is olyan játékosaik, akik azért a mondjuk így a top nemzetközi színvonalnak abszolút a tetején vannak.
Igen, bocsánat, ami egy picit szomorkás nekem azért, hogy ebből a négyből csak egyetlen egy magyar, hogy hol, és biztos vagyok benne, hogy merítenének, hogyha lenne honnan.
Tehát, persze, de azért, ha megnézed ezt az igazolási sort, ugye igazolnak egy jobb szélsőt, Magyarországon nincs olyan jobb szélső, aki ezen a szinten megfelelő lenne. Igazolnak ugye egy beállóst, aki van, az nyilván nem elmozdítható, tehát a Bánhidi Bence jelenleg nyilván le van kötve a Szegedhez. Egyébként a Pekmanek egy nagyon jó választás, mert egy olyan játékos, aki támadásban, védekezésben is kiválóan használható. És az egyiptomi fiútól pedig nyilván azt várják, hogy hasonlóan a Yahiához az európai kézilabdában ki tudjon teljesedni. Ő azért mindenképpen egy picit rizikós ebből a szempontból, mert az egyiptomiaknál nem mindegyik tudott Európában olyan szinten játszani, mint azt a válogatottban látjuk tőlük. Úgyhogy ez majd meglátjuk, hogy mire lesz képes. Ugye van egy másik egyiptomi, aki a Barcelonába ment, tehát most azért az egyiptomi játékosok kelendőek. És hát nem tudom, hogy ez a végét jelenti az igazolások sorának, vagy lesz-e még új játékos. Ami érdekes lesz szerintem, az, amikor majd kiderül, hogy kik fognak elmenni, mert egyelőre ezt még nem tették hivatalossá, ugye, hogy mert a Pekmár bekérdésével azért most beállósból például már 4 darab lesz.
Igen.
Valószínűleg igen. Valaki menni fog. Az egy érdekes kérdés lesz.
Szerintem azért Máté helyzete is kérdéses erősen, hogy hogyan.
Hát igen, tehát
irányító
átlövő érkezik, akkor ott is a Máé vagy a Lékai Máté lehet, hogy nem fog maradni. De hát ez, mondom, ez még a jövő zenéje.
Persze.
Lehet, hogy még nincs eldöntve, hanem ennek a szezonnak a során fogják meghatározni a teljesítmények alapján. Tehát gondolom, hogy a Nenadics az mindenképpen fog maradni, a Lauge is. Tehát ott azért beszűkül egy idő után, hogy ki kerülhet a távozók sorába.
Így van. Na hát, ahogy lesz hír, akkor értelemszerűen beszámolunk róla, meg majd előbb-utóbb azért Lacival is mindenképpen beszélgetünk. Jön az EB, meg tényleg marha érdekes dolgok történnek Veszprémben. És akkor átevezünk a női vonalra. Érdekes dolgok történnek a Ferencvárosnál is. Kezdődött minden azzal, hogy Kubatov Gábor nyilatkozott saját berkeken belül, és mondott sok-sok érdekességet a kézilabdával kapcsolatban is, többek között azt, hogy ideje lenne lassan BL-t nyerni, hogy egy néhány éves terv, hogy meg kell nyerni, vagy meg kellene nyerni a Fradinak a Bajnokok Ligáját. Aztán egy fél mondattal azt is megemlítette, hogy nem annyira tesz jót szerinte a magyar kézilabdázásnak, hogy a Győr elviszi a Fradi jó játékosaid ellenben, de nem nagyon játszhatja őket. És ezt követte másnap egy sajtótájékoztató, ahol bejelentettek sok-sok szerződés hosszabbítást, például Elek Gáborét marad 2024-ig, Gábor a Fradi edzője, marad Stolle, marad Málestein, marad Bíró, marad Bölk, marad Januri, Kisfaludi és Kovács Anett, viszont Benke hazamegy Németországba, azt mondta, hogy neki most már lelke nem bír el több légióskodást, úgyhogy megy vissza a Metzingenhez, és Nyíri Zoli ügyvezető alelnök is ráerősítette arra, amit Kubatov Gábor mondott egy nappal korábban, vagyis, hogy hát azért szépen lassan ideje lenne megnyerni azt a Bajnokok Ligáját, amihez előbb ugye be kéne kerülni a Final Four-ba, mert a Fradinak még ez sem sikerült eddig. Na hát mit szólsz mindenhez?
Igen, hát tehát a végéről kezdjük, akkor egy picit azt mondom, hogy egyszerre meglepő, meg nem is meglepő, hogy amiket bejelentettek. Ugye volt egy ilyen félmondata talán a Fradi elnökének, hogy a szakmai vonalon is változásokat terveznek. Ezek után bejelentették, ugye az Elek Gábor maradt, tehát nyilván a szakmai vonal az nem fog változni, vagy nem tudom, hogy ki változhat még, mert ha jól tudom, azért ott a Gábornak elég szűk a stábja, és nyilván a kapus edzőt nem fogják lecserélni, aki a válogatottnál is dolgozik.
Bocsánat, nem tudom, hogy Görög Zsolt nevű úriember lett a szakosztály ügyvezető igazgatója, egyszer próbáltunk már vele.
Hát de ő nem szakmai ember. Ha
igen, akkor lehet, igen.
Egy gazdasági, vagy nem tudom, milyen logisztikai irányítását végzi a klubnak.
És akkor el tudsz képzelni egy szakmai igazgatót Gábor fölött? Én azt
nem tudok semmilyet elképzelni. Szóval azért mondom, hogy ezt nem tudom értelmezni, hogy ez mit fog jelenteni, majd lehet, hogy megkapjuk rá a választ, de lehet, hogy valami új modell lesz, és oda kerül valaki, aki megerősíti még a szakmai vonalat. Meglepődnék. Ugye a játékos kerettel kapcsolatban pedig ez szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy kimondták Kerek Perec most már, hogy BL-t akarnak nyerni, mert azért sokáig ment itt a homályosítás körül, hogy most valójában mi is a célja a Ferencvárosnak. Szerintem ez egy jó dolog, hogy igenis ki van mondva, hogy nem, hogy Final Four-t kell játszani, hanem el kell jutni oda, hogy megnyerjék a BL-t. És ehhez képest ugye gyakorlatilag változatlan lesz a keretük, mert ugye bejelentették ezt a 7 játékost, tudjuk, hogy van egy pár, akinek már meg van hosszabbítva a szerződése, a Márton Gréta személyen, a Kluiberrel jelentették be, ugye nem tudom,
igen.
ideje, tehát nagyjából mindenki marad, kivéve a Benkét, akinek a helyére valószínűleg egy klasszis beállóst kell hozni. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy kit tudnak oda csábítani, de mindenképpen az lenne a valós elősítés, hogyha egy olyan erősségű beállós érkezne, mint mondjuk a Győrnek bármelyik beállós játékosa.
Biztos, hogy ez a terv.
Igen, igen. Úgyhogy ott tudnak egy picit erősödni, illetve nem tudom, hogy még milyen erősítésbe gondolkodnak, de ugye arról is beszélt a Ferencvárosnak a vezetője, hogy a légiós stratégiájuk is lehet, hogy változik. Esetben pontosan, hogy mit jelenthet, hogy több légiósuk lenne, mert kevesebb, ha kevesebb lesz, akkor egyre távolabb kerülnek a BL győzelemtől, úgyhogy lehet, hogy még hoznak légióst, ugye azért látjuk a ferencvárosi futball oldalán, hogy ez azért egy elfogadott stratégia már a Fradinál. Meglátjuk, hogy mi lesz minden esetre.
Egy pillanat. Hát szerintem azzal, hogy ezt kimondták, hogy BL-t akarnak nyerni, azzal nagyjából ez el is dőlt, mert nincs olyan, tehát a komplett magyar válogatottal se lehet pillanatnyilag BL-t nyerni.
Tehát ez gyorsan. Nem.
Na, jó, de hát akkor oké. Jó, igen, igen. Tehát magyarán nincs is olyan magyar játékos, vagy garnitúra, amelyikkel neki lehet menni esélyesként a bajnokok ligájának. Ergo külföldieket kell hozni, sajnos egyébként teszem hozzá.
Hát nem, ezt nem tudom, hogy sajnos, vagy
na, nem.
Az
értem,
a lényeg, hogy
hát hogy, abból a szempontból sajnos, hogy nincs.
Azért a Ferencváros a legjobb magyar játékosokat már megszerezte. Most az, hogy elvittek tőlük egy-két játékost a Győrbe, ugye ez nekem egy picit furcsa, nyilván a Fradi oldaláról ez úgy tűnik, hogy elviszik tőlünk a győriek, az nekünk milyen rossz, de hát valójában pedig az történik, hogy ők meg elviszik a többi klubból, tehát ez a természetes folyamat a játékos áramlásnak, hogy minden játékos akar följebb menni. Na most igen, hogy mennyit játszanak a Győrbe, ez egyedül a Háfra Noémire lehet igaz, aki jelenleg nem játszik túl sokat, de hozzáteszem, hogy már a Fradiban se játszott olyan nagyon sokat a Bölknek a feltörekvése óta, és hogyha most ő a Fradiba lenne, akkor biztos, hogy nem játszana annyit, mint a korábbi években, ezzel a teljesítményével, amit most látunk tőle. Tehát ez szerintem egy... szóval ez nem ilyen egyszerű így bedobni, hogy nem játszanak, akiket elvisznek tőlük. A másik
hát kérdés... inkább nem, bocs, mert Lukács, Sacl abszolút játszanak faluvégi, ha éppen nem sérült, tehát hogy ők játszak, tényleg ez Háfráról szól ez az egész, aki valóban nem játszott a Fradiban sem az utolsó félben, amit játszott, csak keveset Bölk mögött. Hát Háfráról mi is nagyon sokat beszéltünk, ez szerintem teljesen független ettől a Fradi-Győr rivalizálástól.
Abszolút.
Háfrának játszania kéne, olyan klub csapatba kéne mennie, ahol játszik, ez... Nekem ez szent meggyőződésem, és ez nagyon nem jó, hogy
Még azért adjuk neki időt, hát ha beverekedi magát. Ami viszont még egy érdekes...
Hát, ha ez a Győr, akkor a Győr, tehát félre ne érts, csak játszon. Tehát,
igen, persze.
Ha a Győr lenne, csak valahol rendszeresen játszon.
Sokan. Tehát ami még érdekes volt a Kubatov Gábor nyilatkozatában, az, hogy egyszerre azért azt is mondta, hogy hát BL-t szeretnének nyerni, de... azt lehet sokkal olcsóbban is, mint ahogy a Győr teszi, ami két szempontból érdekes szerintem. Egyrészt, hogyha azért erősíteni akarják a csapatukat klasszis játékosokkal, akkor azok valószínűleg drágák lesznek. A másik pedig az, hogy ki tudja igazából, hogy a Győrnek mennyi a költségvetése, és a Ferencvárosnak mennyi. Tehát azért ez az információ jelenleg...
Hát mondjuk Kubatov Gábor lehet, hogy tudja. Hát azért szerintem tudják egymásról, nem? Mert most ez a Fradi elnöke valószínűleg tudja, hogy milyen pénzek vannak Győrben, szerintem.
Hát lehet, hogy tudja, de nem biztos, hogy azt mondja, amit tud. Tehát azért én nem vagyok annyira biztos benne, hogy a Győrnek annyival nagyobbak a lehetőségei, mert azt nagyon jól tudjuk, és ugye erre sok csapat panaszkodik, a külföldiek főleg, hogy idézőjelbe panaszkodik, hogy a Győr könnyen elviszi a játékosait, de nem azért, mert sokkal több pénzt ígér nekik,
hanem azért,
mert a Győrbe akarnak menni. Tehát a Győr abban, hogy 6 BL-t nyert, egy olyan mágnest indított be, ami egy picit másról is szól, mint a pénz. Tehát nem úgy néz ki, hogy azért van az összes világsztár Győrbe, mert kétszer annyit fizetnek nekik, mint máshol. Tehát én azt hiszem, hogy Bukarestben például magasabbak a fizetések, vagy a Várdászkópjénél magasabbak voltak a fizetések. Most az oroszokról nem is beszélek, ahol biztos, hogy magasabbak a fizetések, és ezért nem is tudott néhány játékost megszerezni a Győr, akit szeretett volna. Tehát én azt hiszem, hogy ha nem tudjuk a számokat, lehet, hogy a Fradi elnöke tudja, de az emberek nem tudják a számokat, akkor pedig ez egy picit levegőbe beszélés, mert ennek úgy lenne akkor értelme, azt mondja, hogy a Győrnek 10 a költségvetése, a miénk 5, és szerintem 6-ból lehet BL-t nyerni. És akkor meglátjuk, hogy lehet-e, mert ez szerintem egy picit ilyen hogy is mondjam, csak
hangulatkeltés?
Hát nem, hanem az, hogy sajnáljuk egy kicsit a Fradit, hogy nincs annyi pénzünk, pedig
na jó, ne sajnáljuk a Fradit.
Lehet, hogy van.
Na jó, ez gyönyörű végszó volt Fradi ügyben. Lehet, hogy van. Ezzel együtt nagyon szurkolunk, hogy a Fradi is ott legyen, tényleg a BL győzelem várományosai között. Ez csak nagyon jó tenne a magyar kézilabdának. Na és akkor végül Siófok. Hát nem mondanám, hogy nagyon meglepett itt bármelyikünket is mindaz, ami Siófokon történt. Legutóbb már ugye taglaltuk, hogy az a 19 gólos brutális vereség, meg egyáltalán az egész szezonbéli teljesítmény az nem az igazi Siófokon. Nos, azóta volt egy Siófok-Fradi meccs, ami érdekesen alakult, láttam is személyesen, végül is 2 góllal nyert a Fradi, mondjuk úgy, hogy egy ilyen fékezett habzású mérkőzés volt, és akkor szerintem ezzel nagyjából mindent elmondtam, és egyben ez volt a Danyi Zovko páros búcsú mérkőzése is, mert másnap Fodor János bejelentette, hogy elváltak útjaik, és azóta már azt is tudjuk, hogy Uros Bregár lett a vezetőedző. Na hát mit szólsz mindehhez? Gondolom azért téged sem lepett meg túlzottan mindaz, ami történt.
Nem, hát itt megint, hogyha végéről kezdjük, szerintem a Fradi meccsel kapcsolatban nem érdemes nagyon beszélni semmiről, mert csak, hogy is mondjam, csak olyan vizekre tévedünk, hogy esetleg megsértünk egy-két embert. De minden esetre azt leszögezhetjük, hogy a szegény Gábor, amikor kikap a Fradit, utána menesztik, mert így járt ugye a Győrnél is.
Ez igaz.
Ez egy picit más
csak helyzet. Csak nem ez volt a kiváltó, igen. Igen.
Igen. Én persze nem vagyok meglepődve, inkább azon lepődtem meg, amikor ugye a Gábortól folyamatosan azt a kommunikációt hallgattuk, hogy hát itt hosszú távú tervek vannak, és semmi gond, itt majd egyre jobb lesz ez a történet, és Siófokon van türelem, meg bizalom, nem úgy van, mint Győrbe, hogy egy vereség után kiteszik az embert, és ehhez képest azért lehetett érezni egy idő után, hogy valami nem teljesen kerek. Ha csak azt nézzük, hogyha visszanézzük az összes mérkőzését a Gábor alatt a Siófoknak, szerintem nem talán egyet se, ahol 30 gól alatt kaptak volna. Tehát tendenciózusan kitömik őket az ellenfelek, az pedig szerintem a Gábor is nagyon jól tudja, hogy komoly csapatot védekezés nélkül nem tud építeni, vagy pedig ahhoz olyan támadók kellenek, hogy minden meccsen 40-et lőjenek, de hát olyan még a Győrnek sincsen. Úgyhogy itt ez már, ezek az eredmények, ahogy egymás után jöttek, a sok-sok gól, ez előre vetített, hogy valami nem állt össze abban a taktikai tervben, amit a Gábor erre a csapatra kitalált.
Szabad ne feledd, a Dunaujvárostól kaptak 26-ot, a Budaörstől 29-et, de az egy 5 gólos vereséget jelentett hazai pályán, ami talán a legbrutálisabb egyébként az egész szezonban, és az összes többin valóban 30 fölött kaptak, csak most megnéztem, amit...
Jó, de hát ezek a csapatok azért papíron is, meg a valóságban is gyengébbek a Siófoknál.
Hát nem kicsit, igen. Igen.
Tehát most nem akarom a Dunaujvárost lebecsülni, de azért messze a legjobb játékosuk még mindig a Bula Tanita.
És ott jelzi. Is a fél időben vezetett a Dunaujváros a Siófok ellen, csak a végére pukkadtak ki, ezt is tegyük hozzá, ez nem
így
volt
van.
A meccs.
Na mindegy. Én azt hiszem, hogy remélem egyszer lesz lehetőségünk beszélgetni erről a Gáborral, de ez a történet ott már rosszul indult, és ezt én mondtam is azt hiszem neki annak idején, de végül is mindegy, hogy tehát ő átvett egy új csapatot, egészen új játékosokkal, a nulláról gyakorlatilag. Tehát ezt többször is elmondták, hogy új időszámítás kezdődik. Egy olyan keretet állítottak össze, amit a nyilatkozatok szerint nagyrészt a Danyi Gábor kérése alapján hozott játékosokból állt, kiegészítve azokkal, akik már ott voltak, de az új játékosok közül szinte mindegyik az ő kérésére érkezett. De mindesetre egy 0 kilométeres csapat volt, és ehhez képest meghozták azt a kompromisszumot ő is, meg a klubvezetés is, hogy inkább kiment az olimpiára, hát, hogy is mondjam, csak szakmailag talán kevésbé érdekes feladatot csinálni, mert azért ott, amikor lefokozták az Elek Gábor mellől, akkor látszott, hogy az ő feladata szakmailag azért lecsökkent a válogatottnál, tehát inkább neki ez egy élmény kategória volt, vagy az Elek Gábornak a támogatása emberileg, de kézilabda szakmailag azt választotta, hogy az olimpiára ment, ahelyett, ugye, hogy egy új csapatot nagy tervekkel elkezdett volna építeni, és szerintem ezt nyögi most is. Tehát azokat a heteket, amikor átveszed frissen a játékosaidat, és próbálod elmondani nekik, hogy mit szeretnél tőlük látni, nem lehet pótolni utána azokat a periódusok alatt, amikor már versenyzés van, és muszáj játszani, és muszáj nyerni, és nem tudod igazán alakítani a dolgokat. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ott siklott ki a dolog, hogy az elején nem tudta úgy elkezdeni építeni a csapatát, ahogy szerette volna, és lehet, hogy azt gondolt, hogy ez idővel jó lesz, de hát látjuk, hogy nincs idő, mert amikor mennek a meccsek már, akkor már ez nagyon nehezen megy. Úgyhogy szerintem ez egy tanulság lehet neki is, hogy ez hát bizonyos szakmai döntéseket meg kell hozni.
Igen, annyiban egészíteném ki, amit mondasz, ha egyetértesz, hogy a siófoki történet ott siklott ki, a Danyi Gábor történet sokkal hamarabb siklott ki. Tehát itt azért ez rossz döntések sorozata, és én ezt vállalom, úgymond, hogy ezt kvázi kijelentő módban, onnantól kezdve, hogy Győrben ugye megromlott a viszony, ezt Gábor végül nem tudom, tagadta, vagy nem akarta észrevenni le, inkább maradjunk ennél, és onnantól kezdve, mint egy dominó elv, szerintem tényleg a rosszabbnál rosszabb döntések jöttek egymás után, és akkor ezt tetézte be az olimpiai utazása, ami lehetetlenné tette azt, hogy csapatot építsen Siófokon. Szóval ez rossz döntések sorozata volt, és nagyon sajnálom, egy végtelen szimpatikus.
Azért kár, hogy nem tudunk vele beszélni, mert ugye azért itt van egy olyan vonulata a dolognak, hogy az ő nyilatkozatai arról szólnak azért általában, vagy szóltak, hogy a győri távozása az elsősorban a Győr vezetőjével, vagy vezetőivel való kapcsolatán múlott, mert hogy a játékosokkal minden rendben volt. Ezt ugye azért voltak ellenkező hírek is erről. Hát az a kérdés, hogy most ugye mi történt, mert én nem gondolom, és ő se azt nyilatkozta, hogy itt a Fodor Jánossal való kapcsolata miatt kellett neki mennie, hanem inkább hogy nem tudta az elképzelését megvalósítani, az pedig azért a játékosokon múlik.
Tehát nem,
a játékosok nem csinálják azt, amit mondasz.
Bocsáss meg. Nem, ennél még konkrétabb volt, mert egyébként most egy pár mondatos nyilatkozatot adott a Nemzeti Sportnak, és akkor itt gyorsan teszek egy zárójelet, mert most hát kétszer is említetted, hogy szeretnénk beszélni Gáborral. Hát tettünk is lépéseket ez ügyben, sőt én beszéltem is vele, de ő végül is arra jutott, hogy egyelőre nem szeretne interjút adni. Amit én egy picit sajnálok, mert tényleg nagyon jó lenne nagyon sok mindent tisztában tenni az ő szemszögéből, de hát kivárjuk mindenképpen. Szóval azt mondta egész pontosan, csak akarom szó szerint idézni, hogy azt mondja, hogy talán néhány játékosban túlságosan megbíztam. Ebben hibáztam, de ezt bővebben nem szeretném kifejteni. Tehát igen, és azért most itt, hogy mondjam, eljátszhatjuk a teljes kívülállót. Igen, azért pontosan tudjuk, hogy igen, konfliktusok voltak korábbi alapemberek és a Gábor között. Ezek az alapemberek keretben sem voltak egyébként a Ferencváros meccsen, tehát aki megnézi esetleg az összeállítást, az pontosan fogja tudni, hogy kikről van szó, tehát kvázi korábbi kiegészítő emberek léptek elő alapemberré. Lehet, hogy mind egység jobban működött a csapat, mert nem volt széthúzás. És a győri ügyben is csinálhatnánk úgy, mintha nem lennének egyéb információk, de igen, mi úgy tudjuk, hogy ott azért volt a játékosok részéről, egyes játékosok részéről probléma, és nem tudom egyébként, hogy erről miért nem lehet beszélni, vagy ez ahol sok ember van, ott mindig vannak konfliktusok. Én azt hiszem, lehet, hogy sokat segítene a tisztán látásban.
Minden esetre azt hiszem, hogy levonja a következtetéseket, de a Zuhany híradó hírei szerint nem lesz sokáig csapat nélkül, úgyhogy egyből hasznosíthatja majd a
na hát te figyelj, akkor megint idézem Gábort, mert te többet tudsz. Ezek szerint azt mondja, hogy nem baj, hogy kézilabda nélkül telnek majd a következő napok, hetek vagy akár hónapok is, de nem kérdés, hogy látnak még engem a kispadon. Te már tudod, hogy hol látjuk? Ő lesz a Tatabánya edzője, és akkor visszatér.
Nem, de mondjuk van egy klub, aki iszonyú nagy elánnal keres edzőt, mert a válogatotthoz el akarják engedni az edzőjüket.
Tanyi Gábor lesz az MTK edzője, azt mondtad? Hát
nem tudom, de vannak ilyen hírek a kézlabdán belül. Egyébként logikus lenne, hát, mert ugye az MTK az kvázi a Ferencvárosnak ilyen fiók csapataként működik, és hát nyilván akkor jó lenne az együttműködés a két Gábor között, mert az már egy bejáratott munkakapcsolat. De hát ez lehet, hogy csak ilyen pletyka. Na mindegy, majd meglátjuk.
De logikusan hangzik, ez kétségkívül így.
Ami viszont érdekesebb, az, hogy Uros Bregár ugye érkezett a Siófokhoz, és ha azt mondtam, hogy az előbb, hogy Danyi Gábor biztos, hogy fog tanulni azokból a hibákból, amiket elkövetett a Siófoknál, például azt, hogy nem vette át egyből a csapatot a szezon kezdetén. Hát úgy tűnik, hogy a Siófok nem feltétlenül tanul ebből, mert ugye Uros Bregár most le fogja vezényelni ezt a két meccset, ami még van, vagy három talán a november folyamán, és utána eltűnik egy hónapra a szerb válogatottal a világbajnokságra. Tehát nem tudom, hogy milyen szinten fogja tudni átalakítani a csapatot.
Kettő meccs van. Igen. Érder és az MTK-val, aztán vége a szezonnak.
Úgyhogy ez nem tudom, ez hogy fog zajlódni, mert nem is tudom, hogy, mert ugye a Zofko is elment, ki lesz a másodedző, ki fogja addig edzeni a siófokiakat, mert ugye itt azért ez az időszak pont arra lenne jó, hogy új lendületet kapjanak, de hát nem lesz hozzá edző, hát nézd, vagy nem tudom, ez hogy lesz. Igen. Esetre nem ideális, azt lehet mondani.
Igen, közben most megnéztem napra pontosan, 19-én ér véget a világbajnokság egész pontosan Spanyolországban. Azért feltételezem, hogy a szerb válogatott nem lesz ott a végjátéknál, tehát a Uros Bregának hamarabb véget fog érni a VB, szerintem. És január 15-én játssza az első meccsét a Siófok majd a Debrecen ellen, az jó kis derbi lesz. Tehát mondjuk majdnem lesz egy hónapja Bregár. Közben karácsony is van, ez igaz, pont kétszer annyi.
És ugye itt azért arról is van szó, nem csak az idő, tehát amikor egy edző nincs a csapatával, az nem csak azt jelenti, hogy fizikailag nincs ott, de nyilvánvaló, hogy egy kapitány, egy szerb kapitány, vagy akármilyen kapitány, abban a három hétben nem azon fog gondolkodni, hogy most a lakatos Ritával mit csináljon majd a Siófok irányító pozíciójába, hanem 110%-on próbálja a szerbeket, akik szintén eléggé mélyponton vannak, gatyába rázni, és ha ez majd ott sikerül, akkor tök jó, ha nem sikerül, akkor majd jön egy teljesen lehasznált aggyal, szegény uros. Tehát ez,
várjál, mindehhez, bocsánat.
Nem egy ideális dolog, de hát nyilván...
De bocsánat, mindehhez tegyük hozzá, hogy Uros Bregárt úgy penderítették ki Ljubljanából, mint annak a rendje pár hét. Tehát nem hiszem, hogy egy ilyen, tehát hogy most a legjobb paszban lenne a világon, mert ott is ugye beleöltek egy csomó pénzt, hoztak néhány marha jó játékost, majd kirúgták Bregárt, mert nem jött össze. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy járt, mint Dani Gábor Siófokon.
Igen, hát én mindig csodáltam azokat az edzőket, akiket hétfőn kirúgnak, és kedden már képesek egy másik csapathoz elmenni, mert azért ez egy iszonyú trauma egy edző életében szerintem, amikor el kell mennie. De hát van, aki gyorsabban feldolgozza ezek szerint. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mire lesz ott képes. Ugye neki volt már egy magyarországi tapasztalata, ami elég kurtán véget ért. Nem tudom, hogy ott mi történt pontosan. Igen, de a szezon közben kellett mennie. Úgyhogy hát reméljük, hogy stabilabb nem tud maradni, mint az eddigi siófoki edzők, mert azért most azért már elég sűrűn váltakoznak.
Valóban. Na, hát hú, ilyen hosszú kézivezélésünk se volt még, de tényleg még akár még egy órát lehetne beszélni.
Még engedj meg egy témát gyorsan bedobnék, ja. mert nem tudok elmenni mellette, mert a Győrrel ugye nem foglalkoztunk, de azért picit foglalkozunk velük, mert láttam azt a döntését az MKS-nek, hogy a Covid miatt ugye az érd elleni mérkőzés 10-0-nal odaítélték a...
Ugye azért nem állt ki a Győr ellen.
Igen, ami nyilván mindenkinek nagyon logikusnak tűnik, és akár még sportszerűnek is, de azért számomra az MKS részéről ez egy picit furcsa. Tehát szóval így a magyar bajnokságnak a rangja egy picit, mintha megbicsaklana, hogy egy mérkőzést ilyen könnyen dobunk, mert mindenkinek ez így jó, hát nyilván azért nek tök jó, nem kaptak 25 góllal ki, a Győrnek tök jó, mert egyre kevesebbet kell játszaniuk, mindenkinek jó, mert nem betegedett meg, de ugyanakkor azért már két nappal vagy három nappal később elment Debrecenbe játszani, tehát mondjuk a Covid veszély talán ugyanúgy fennállt. Én minden esetre biztos, hogy szóval nekem ez egy picit meglepő, hogy ezt a mérkőzést nem halasztották, illetve nem is kellett volna halasztani, mert ha jól tudom, ez egy előrehozott meccs volt, amit a december végi fordulóba kellett volna megjátszani. Szóval nekem egy picit furcsa, hogy ilyen könnyen lemondunk egy mérkőzésről, akármilyen csapatok is játszanak, és én remélem, hogy nem lesz belőle tendencia, mert akkor a következő héten, ha ilyen van, akkor kérheti a Fradi is, meg a Debrecen, meg nem tudom ki, hogy hát ugyan már ne álljanak ki ellene, mert veszélyes helyzet van, és valóban veszélyes helyzet van, de hát azt hiszem, hogy vannak szabályok, hogy kell a tesztelést lebonyolítani, ki, mikor lehet játszani, mikor nem, és ha egy ilyen meccs van, akkor szerintem ez az utolsó dolog, amit csinálni kell a magyar bajnoksággal, hogy meccseket nem játszunk le. De hát aztán tényleg ez egy bizonyos oldalról egy felelősségteljes döntés volt, így biztos nem fertőzött meg senki, csak ugye a fertőzés veszély azért az fennáll mindenhol mindenkinél.
Értem én, hogy mit akarsz mondani, szerintem a hallgatóink is. Most viszont tényleg befejezzük, mert 50 percnél járunk lassan, innen folytatjuk majd az extrában. Hát ahogy mondtam, szerettük volna Danyi Gáborral folytatni, de ő most nem szeretne, úgyhogy Fodor János felé vesszük az irányt, majd meglátjuk, hogy ő beszélget-e velünk, reméljük, hogy igen, de ha nem, akkor vannak egyéb ötleteink is, úgyhogy valami érdekes témával mindenképpen jövünk majd az extrában. Sziasztok, köszi, hogy hallgattatok minket!